Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az ószövetségi igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Mózes első könyvében, a második fejezet negyedik versétől a következőképpen. Amikor az Úristen a földet és az eget alkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az órába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott négy ágra szakadt. Az egyiknek Pison a neve. Ez megkerüli Havilla egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Amen. Kedves testvéreim, volt egy halvány emlékem, hogy nem olyan rég prédikáltam erről az igéről, aztán kiderült, hogy ez a nem olyan rég, ez 8 éve volt. Akkor még úgy kezdtem az igehirdetést, hogy nemrég beszélgettem egy harmadikos kislánnyal, Flórával, aztán azóta az a Flóra már konfirmált és középiskolába jár. Abban az igehirdetésben 8 évvel ezelőtt azzal kezdtem magát az igehirdetést, hogy egy összefoglaló bevezetőt tartottam arról, hogy a különböző pogány népek, akár ott a zsidóságnak a közelében, hogyan tekintettek a világ teremtésére. Beszéltem arról, hogy mit tanítottak Egyiptomban, Babilonban, Asszíriában és a föld különböző részein. És arról szóltam, hogy akkoriban mennyire természetes módon kapcsolták össze a világ teremtését valamilyen Isten, istenség, vagy több Istennek a személyével. Teljesen természetes volt az ókorban, hogy amikor teremtésről kellett gondolkozni, akár pogány embereknek, akkor azt mindig valamilyen Istennel kötötték össze. Beszéltem Réisterről, Mardukról, Tiamatról, Kinguról és az összes többi ilyen pogány Istenről. És ilyen mondatok hangoztak el, a földi férfiak és asszonyok Ré földre hulló könnyeiből születtek. Bárhogy is nézzük, egy dolog biztos volt, hogy nem tudták elképzelni az emberek úgy az életüket, hogy ezt ne kössék össze az Istennel. Ha megnézzük, akkor ugyanez igaz a keresztény zsidó kultúrára is. A mai igénk teljesen egyértelműen arról beszél, és ezt valljotta és vallja ma is a zsidóság, hogy Isten teremtette a világot, és Isten teremtette az embert. Teljesen természetes módon mi keresztények is ezt valljuk, hogy nem magunktól lettünk, hanem összekötjük a mi teremtettségünket magával a teremtő Istennel. Mennyire egyszerűen szépen fogalmaz ez az ige, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az órába. Így lett az ember élőlény. Csak azért élünk, csak azért vagyunk, valljuk mi, mert Isten lehelte az életet a mi órunkba, a mi életünkbe. És amikor Jézus eljött erre a földre, akkor nem hozott semmi újat ezzel kapcsolatban, nem mondta, hogy ez nem igaz, hanem újra és újra felhívta erre a figyelmet, és felhívta arra, mint a mai igébe is, hogy van nektek egy teremtő és gondviselő Istenetek, aki ezt bármikor oda mehettek, és aki bármikor megszólítható a ti számotokra. Lehet, hogy a későbbi időkben ez valamennyit változott, de alapvetően az egész középkorban az ember összekapcsolta a létét a teremtő Istennel. Azon vitatkoztak, hogy a föld kering a nap körül, vagy a nap a föld körül, de hogy mind a kettő Isten teremtménye, ezt nem nagyon vonta kétségbe senki. Egészen más volt akkoriban Teremtő Istenről beszélni. És hova jutottunk? Eljutottunk ma oda 2025-ben, hogy Istenről és arról, hogy az Isten teremtette a világot, erről beszélni, ez már sokak számára teljesen elfogadhatatlan. Jutottunk odáig, hogy az ember már teljesen függetlenül képzeli el saját magát az Istentől, és nem számít rá a hétköznapokban, nem foglalkozik vele, és el tudjuk képzelni, és meg tudjuk alkotni egyre inkább úgy az életünket, hogy abban nincs helye az Istennek, hogy nincs jelen az Isten. És a mai alkalommal egy másik ilyen, mondjuk azt, hogy eszmetörténeti futtatást szeretnék elmondani, hogy hogyan jutottunk idáig. Remélem nem lesz unalmas, egyrészt szeretném majd ezt elmondani így nagy léptekben a történelemben, másrészt pedig szeretném bemutatni egy embernek az életén. Ugye az ember, amikor élte az életét, és nagyon sok minden változott. Egyre több mindent megtudtunk magyarázni, egyre több mindent felfedeztünk. Akkor is nyugodtan mondhattuk volna Pál apostollal együtt, hogy hát a Teremtőnek a teremtményein keresztül, a csodákon keresztül, amiket ő adott a világba, megismertük, de egyre jobban ismerjük a Teremtőt, egyre jobban szeretjük őt. Eljött az ember, amikor már bizonyos dolgokat meg tudott magyarázni, akkor egyre inkább elkezdte kétségbe vonni Istennek a jelen valóságát. És kialakult egy olyan irányzat, ami egyre inkább erősödött, hogy a középkorban az ember még úgy gondolkodott, hogy Isten teremtésének a részei vagyunk, ez teljesen természetes, de egyre inkább igyekeztünk kiszorítani az Istent az életünkből. Ez egy nagyon-nagyon komoly folyamat volt, ha valakit érdekel, nagyon ajánlom ezt a könyvet, a Modern Ilyen Felemelkedés és Diadala. Ebben a szerző zseniális módon mutatja be, különösen néhány ember életén keresztül, hogy hogy jutottunk el idáig. Hogyan történt meg mindaz, amiről Madács, aki annak a kornak a gyermeke volt, és az ember tragédiáját megírta, hogy jutott el odáig, hogy már ő is érzékelte azt, hogy itt valami nagyon-nagyon változik. A harmadik színben Ádám a következőt mondja: érzem, hogy Isten, amint elhagyott, üres kézzel taszítván a magányba, elhagytam én is. Önmagam levék én Istenemmé, s amit kivívok, méltán enyém, erőm ez, s büszkeségem. Modern énnek a diadala az pont abból áll, hogy magunknak tulajdonítunk mindent, és nincs szükségünk Istenre. Nem kellenek ilyen kedves szavak, hogy ne aggódjatok az életért. Nem, nekünk nincs is aggódásunk, nincs semmi, nincs is szükségünk Istenre. És azt indult el egy olyan folyamat különböző területeken, és ennek így látszódnak a csomópontjai, hogy az ember egyre inkább próbálta úgy magyarázni az életét, hogy nincs szükségünk Istenre. Ugye a természettudományban Charles Darwin volt az, aki megalkotott egy olyan világképet, amiben már nem volt szükség a Teremtőre, és nem volt szükség arra, hogy a Teremtő Isten legyen az egész folyamat mögött, hanem hát évmilliárdok alatt alakult ki sok minden. Aztán utána jött Nietzsche, aki a filozófia területén rombolta le Istennek a jelen valóságát, híres mondatával, ugye Isten halott. Jött Freud, aki az emberi pszichében okozott különböző változásokat, és végül azt látjuk, hogy az ember ma próbálja abszolút úgy élni az életét, hogy nincs szükségem Istenre, nincs szükségem arra, hogy valakit teremtőként, gondviselőként tudjak a fejem fölött. Ahogy én ezt így figyeltem, akár embereknek az életén, akár pedig eszmei folyamatokon, akkor mindig ott jött be a probléma, amikor az ember a szenvedéssel találkozott. Nagyon könnyen el tudtuk fogadni azt, hogy van Isten, és nagyon könnyen el tudja fogadni sok keresztény is, amíg nem jön szembe a szenvedés. A szenvedés az, ami megrecsenti az embert. És a szenvedésnél kezd el elgondolkodni azon, hogy akkor most mi van ezzel az egésszel? Ugye az emberiség történetében erről már többször szóltam, egy ilyen nagy folyamat volt az, amikor rengeteg szenvedés volt, nem tudtak mit kezdeni, és kialakult a deizmus. A deizmus azt tanította, hogy van Isten, de nem törődik velünk. Van Isten, aki megteremtette ezt a világot, de úgy oldották meg, és úgy védték meg Isten tekintélyét a támadásoktól, hogy Isten már kívül van a világon, már nem foglalkozik velünk. Ne őt hibáztassuk ezért. Isten megteremtette a természeti dolgokat, megteremtette a gravitációt, innentől kezdve a mi kezünkben van a sorsunk. És mennyire szemben áll ez a gondviselő Istenről szóló igékről? Isten megteremte a világot, és utána ridegen, távolról nézi ezt az egészet, és nem foglalkozik vele. És értető a szándék, hogy próbálták így talán Isten megvédeni, meg megoldani ezt a nagyon nehéz kérdést, de nem helyes úton indultak el. Külön választották Istent az ő teremtett világától. Hadd szóljak erről az egész folyamatról egy nagyon meghatározó embernek az életéből. Néhány dolgot talán már mondtam róla, de most így jobban beleástam magamat, mert amit ő átélt, azt élte át a világ, és azt éli át ma is nagyon sok keresztény ember. Egy vívódó férről és egy keresztény asszonyról szeretnék szólni. 1859. november 24-én jelent meg Charles Darwinnak a Fajok eredete című könyve, amelyben megpróbál az egész teremtésre egy Isten nélküli választ adni. És hogyan jutott el Darwin idáig? Természetesen tudós volt és kutatásokon keresztül, nagyon benne volt az ő saját személyisége is. Kevesen tudják azt, hogy Darwin Cambridge-ben anglikán lelkésznek készült. A kezdeti műveiben nagyon sokat ír a teremtőről, és az egész teremtett világot az Isten kezébe teszi le. Számára ez nem volt gond. 1828-ban megírja az édesapjának, hogy annyira nem érzi erősnek a hitét, hogy lelkipásztor legyen, de mindenképpen a teremtő Istent látja a teremtett világ mögött. És akkor elindul egy nagy utazásra, egy világkörüli útra, egy kereskedő hajón, ahol ő természettudósként volt jelen, és rát rengeteg ragadozót, rengeteg betegséget, szenvedést. Pont most olvastam egy cikkbe, hogy abban az időben úgy indították el a hajókat, annyikor a legénységgel, hogy tudták, hogy a fele az odaúton meg fog halni a skorbuttól. Ez bele volt kalkulálva. Rengeteg embert látott így meghalni a hajón, rengeteg küzdelmet, szenvedést, és eljutott ő is oda, hogy akkor hogy van jelen Isten ebben a világban? Tudjuk, hogy meghalt a gyermekei közül is néhány 10 gyermeke volt, 3 meghalt, ez is nagyon megviselte őt, mert nagyon érző lelkű férfi volt amúgy, egy komoly kutató, és ez ott volt az ő életében. És itt bicsaklott ki valami az ő gondolkodásában is. Korábban még ezt írta a levelében egy barátjának, soha nem tagadtam a teremtő létét, de úgy érzem, hogy a legmagasabb kérdésre van-e Isten, az emberi értelem képtelen biztos választ adni. A világ egészét nézve nehéz nem hinni abban, hogy valami első ok áll mögötte. Nemrég elárverezték Darwinnak egy 1880-ban írt levelét, ebben már ezt írja, kedves uram, sajnálattal tájékoztatom önt arról, hogy nem hiszek a Bibliában, mint Isten kinyilatkoztatásában, és ezért Jézus Krisztusban sem, mint Isten fiában. Tisztelettel, Charles Darwin. Valahogy ugyanaz a folyamat megy végig egy ember életében, mint a történelemben, hogy egykor még megvan a hite, találkozik sok-sok mindennel, próbálja ezt az egészet emberi ésszel megmagyarázni, és az lesz belőle, hogy végül elveszíti a hitét. És mi az Isten humora ebben a történetben? És itt jövünk mi egyre inkább ebben a történetben, mert mi ebben a világban élünk. Egy olyan világban élünk, amikor azt mondjuk, hogy Isten teremtette a világot, ez már nem természetes, sőt nevetséges. Amikor mi ki akarunk állni nagyon fontos teológiai igazságok mellett, akkor az lehet, hogy nevetséges. És ott Darwin számára valamilyen szinten nevetséges volt az egész teológiai látás és hit, az Isten adott neki egy Emma nevű, mélyen hívő feleséget. Egy olyan feleséget, akivel nagyon-nagyon szerették egymást. Bizonyára láttunk már Darwinról képeket, hát nem lehet azt mondani, hogy egy Alain Delon lett volna, tehát nem. De ez a hölgy nagyon-nagyon szerette, ez egy nagyon művelt nő volt, több nyelven beszélt, zongorázott, és egy egész életében egy élőhitű ember volt. És nekem nagyon sokat jelentette, hogy ez a két tényleg intelligens kultúrált ember, ahogy szerette egymást, hogy a felesége, hogy aggódott a férjéért, és hogy a férj pedig úgy próbálta a tudományos dolgait képviselni, hogy közben ne bántsa meg a felesége hitét. Ezt írta a feleség Darwinnak. Én attól félek, hogy elveszíted azt, ami a legfontosabb az ember számára, a hitet Jézusba. Én nem tudnék boldog lenni a mennybe, ha tudnám, hogy te nem vagy ott velem. Milyen szép ez. És milyen szép, hogy a saját életünkre nézzek, milyen szép odaszánás ez a mi életünkben, hogy azok felé, akik nem hisznek Istenben, nem hiszik, hogy Isten gyermekei vagyunk, nem hiszik, hogy van egy gondviselő Isten, hogy ilyen szeretettel tudunk fordulni feléjük. Darwin így válaszolt
Drága Emma, soha nem szeretném, ha gondolataim fájdalmat okoznának neked. Én magam sem tudom biztosan, mi az igazság a legvéső kérdésekben. Ha valóban van Isten, akkor hiszem, hogy ő a szívek szándékát nézi, és megbocsátja, ha őszintén keressük. Majd később Emma válaszol neki, a te őszintességed és tisztaságod számomra Isten jelenlétének jele az életembe. Lehet, hogy másképpen látjuk a dolgokat, de én nem kételkedem abban, hogy Isten szeretete átölel minket. Tudunk-e ebbe a világba, amit Darwinnak a gondolkodása azért nagyban meghatározott, ilyen Emmák lenni? Tudjuk-e így képviselni a teremtő és gondviselő Istennek a szeretetét ebben a világban? Nagyon sokan már úgy nőnek fel, hogy az a természetes a számukra, hogy nincs Isten. Hogy itt vagyunk ebben a világban, és ez egy nagyon fontos dolog. És ezek az emberek nem a felszabadultságot, a nyugalmat és a boldogságot érzik. Mert valahol ijesztő ez a világ, ha nincs értelme, ha nincs célja, ha nincs kezdete és vége, ha teljesen véletlenül vagyunk itt ebben a világban. Többször említettem már, hogy egy ember volt, aki ezt végig gondolta, ugye ő volt Friedrich Nietzsche, ő beleőrült ebbe a gondolatba. Ő az életének a végét egy elme otthonban töltötte, ő beleőrült abba, hogy nincs Isten, és egyedül vagyunk ebben a világban. És csak attól függ minden, hogy mi hogyan győzzük le egymást, hogyan uralkodunk egymáson. Hogyan tud az übermencs felülkerekedni mindenki. Azt mondta, hogy ez egy rideg, ijesztő világ. És talán ő se akart igazán ebbe benne élni, és az elméje egy ilyen reakciót adott rá. A mai emberek, és ez nagyon fontos, nem boldogok attól, hogy kirakták Istent az életükből. Nem boldogok attól, hogy nem kell Isten szavára figyelniük. Pont azt a védettséget vesztették el, amit Isten a teremtésbe adott nekünk. És erről hadd szóljak még néhány szót. Mi az, amiben mi biztosak lehetünk, és mi az, amit jó képviselni ebbe a világba? Mi az, amit jó képviselni azok felé, akik otthontalanul érzik magukat ebben a világban? Az, hogy Isten egy tökéletes környezetet adott nekünk. Hogy egy csodálatos világot készített, egy nagyszerű kertet, fákat, folyókat, ahogy a mai igénk írja. És Gyökösi Endrének van egy nagyon szép képe, amit itt a kisgyermekes szülők még inkább átélnek. Ezt írja Gyökösi Endre. Az egyik legnagyobb öröm az volt, amikor a leányomat és az unokámat vártuk haza a szülőotthonból, és fészket készítettünk egy kis mózes kosárba, a szoba egyik sarkába az unokámnak, és tanúi lehettünk, ahogy a fiatal édesapa megilletődött arccal belehelyezte a kosár ágyacskába gyermekét, unokánkat, és ott állt a két fiatal sugárzó arccal a csöpség felett. Mert valahogy így készítette el az Úr Ádám az ember lakóhelyét, a földet. Szépen berendezte, ragyogóan komfortossá tette, majd a földön lakóhelyén belül mint egy bölcsőt készített neki az Édent. És oda helyezte Ádámot, az embert. Lássuk Istennek a szeretetét ebbe a sokszor megsebzett és tönkrement világban is, ahogy egy fiatal házaspár sugárzó arccal tudott állni a csöpség felett. Isten így áll ezzel a sugárzó arccal, így állt az ember felett, és hiszem, hogy ma is így áll a világ felett. Persze sok szomorúságot lát ő is, de ez nem veszett el. Ez Isten szeretetből teremtett minket, és adott nekünk egy világot. És Isten, és ez nagyon fontos, nem csak megadta ezt a világot, hanem gondviselő úrként ma is velünk van. Az egyik első lépés a kisiklás felé az pont az, hogy ezt kétségbe vonjuk a mi életünkbe. És elfelejtjük azt, hogy mi igazából Istennel kapcsolatra vagyunk teremtve. Ami azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyetlenek a teremtett világban, akik kapcsolatot tudunk teremteni a mennyei atyával. Hogy tudhatjuk őt megszólítani, hogy meghallhatjuk az ő szavát. És még egyszer mondom, hogy sok minden összetör, de ez mind megvan. És ezt odavihetjük emberek elé, hogy nem vagy egyedül, hogy te is imádkozhatsz, hogy te is megszólíthatod az Istent, hogy rólad is gondoskodik az Isten. Csak vedd észre őt az életedben. És ott van a feladat, hogy az ember művelje ezt a földet, de most a művelés alatt hadd értsek valami mást. A művelés az nem csak azt jelenti, hogy kézbe vesszük az ásót, meg a csákánt, meg írtjuk a gazt, meg fölássuk a kertet, hanem az én számra azt is jelenti, hogy szellemileg, lelkileg tudunk jelen lenni ebben a világban.
szellemileg, lelkileg tudunk hatással lenni erre a világra. És van egy nagyon szép ige, hadd fejezzem be ezzel, amikor Pál apostol ugyanerről gondolkodik, és látja ezt a világot, és látja azt, hogy milyen sokan vannak a pogányok, akik úgy gondolkoznak, ugye az oltár előtti igében hallottuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok. Hanem, mert ha aggódsz, ha kétségbe esel, akkor ez a fajta pogány gondolkodás van benned, hogy nem hiszed el, hogy ott van az Isten. És azt mondja Pál apostol, igen, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Azok az emberek, akik körülötted ebben a korszellemben nőtek fel, és nem hallottak Istenről, és maguk próbálnak mindent kézbe venni és megoldani, és valahogy rendezni, valahogy kialakítani valamilyen normális életet, azok várnak arra, hogy valaki oda menjen és azt mondja neki, hogy barátom, nem vagy egyedül. Valaki szeret téged. Valaki vigyáz rád. Valaki számára nagyon-nagyon fontos vagy. A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Várja az ilyen Emmákat, várja az olyan embereket, akik remélem itt a mi templompadunkba is ülnek, akik ebben a világban, ami egy borzasztó világ sok tekintetben, és borzasztó sok fájdalom, küzdelem van benne, oda tudnak menni, és el tudják ezt mondani. És azt tudják mondani, hogy figyelj, én nem tudnék igazán örülni, ha te nem lennél velem ott az Isten országában. Mert ahogy van teremtőnk, ahogy van gondviselőnk, ahogy van megváltó Istenünk, és hogy van örök üdvösségünk és örök országunk is. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy az elmúlt évszázadok arról szóltak, hogy próbáltunk téged kiszorítani a saját világodból. Próbáltunk úgy élni, mintha nem lennél, mintha nem léteznél. És Úr Istenünk, látjuk, hogy mi lett ennek a következménye. És Úr Istenünk, ments meg minket attól, hogy ez az áradat minket is elsodorjon. Mi szeretnénk teljes szívünkkel, teljes erőnkkel hinni, hogy Te gondviselő Istenként velünk vagy, hogy fogod a kezünket és vigyázol reánk. Sokszor küzdelmes az Urunk, és sokszor nekünk is nehéz lelkileg küzdelmeket, fájdalmakat, nehézségeket elhordozni. De ad, hogy ez ne megrendítsa a hitünket, hanem meg tudjunk erősödni, hogy Te velünk vagy, hogy Te gondviselő szereteteddel vigyázol ránk. Amen.